37. fejezet. Hogyan éltem Trüvilleben? Garenné, egy új vadásztárs, Bonnechose, Böden úr, egy hal üldözőbe vesz, a hal halhála. Július 7-én, este 9-kor, amikor hazaérkeztünk Ozari mamához, megírtam a 7. Károly első versorait. Másnap reggelre elkészült a dráma első 100 verse, és ebben a 100-ban az a 36 vagy 38 sor, melyben Jakub oroszlán vadászatáról van szó. Abból a kevés jó versből, melyet valaha leírtam, ez a részlet a legjobbak közt érdemel helyet. Életünk ettől kezdődően a fürdővendégek megszokott egyhangú életévé lett. Úgy éreztem kötelességem tiszteletemet tenni a polgármesternél. Így ismerkedtem meg Gutyével, bátor és kitűnő férfival, aki, ha jól tudom, elég jelentős szerepet játszott Lajos Fülöp 1848-i hajóra szállásánál. Megengedte, hogy szabadon vadásszak a községi tulajdonban lévő mocsarakban, és én mindjárt aznap éltem is ezzel az engedelemmel. A felkelő nap sugarai épp az ablakomba sütöttek, és minthogy a függöny sohasem húztam össze, fel is ébresztettek. Alig, hogy kinyitottam a szemem, nyúltam a ceruzámért, és munkához láttam. 10 órakor Ozari mama hívására reggelizni mentünk. 11-kor vállamra vettem a puskámat, és a vadászatról 3-4 mocsári szalonkát hoztam haza. 2-től 4-ig folytattam az írást, 4-től 5-ig úsztam, 5:30-kor vacsorához ültünk. 7-től 9-ig sétáltunk egyet a tengerparton, és 9-kor megint az íróasztalnál ültem, és dolgoztam 11-ig vagy éjfélig. A 7. Károly naponta 100 versorral gyarapodott. Trüvillenél eldugottabb helyet képzelni se lehet, de azért időnként jött néhány fürdővendég Normandiából, a Bretagne-ból vagy Vendée-ból. Köztük férje és fia kíséretében egy elbájoló asszony is megjelent Trüvillenben, épp csak nevét és arcát tudom visszaidézni. Megnyerő és finom vonásaiban volt valami arisztokratikus. A családot de la Garenne-nek hívták. Alig, hogy megérkezett de la Garenne, megtudta, hogy én is a fogadóban lakom, mindjárt átküldte emlékkönyvét a jó szomszédság jogaira hivatkozva. Én épp akkor fejeztem be 7. Károly és Szavázik nagy jelenetét a 3. felvonásban, s rögtön még a szülés izgalmában lemásoltam ezt a részt. Egy család társaságában egy kitűnő fiatalember is érkezett Trüvillenbe, aki szerénységében csak aféle falusi nemes embernek akart mutatkozni, valójában azonban nagy jellemerővel és nem lebecsülendő olvasottsággal is rendelkezett. Ő is vadász volt, s mi, egy közös szenvedély jóvoltából, hamarosan ismerettséget, sőt barátságot kötöttünk egymással. Ő volt az a szerencsétlen Bonnechose, akit megöltek Vendée-ban az 1832-i felkelés során. Miközben mi sétáltunk, és a Trüvilli mocsarakban lestük a vadat, 10. Károly engedélyt adott Berry hercegnőnek, hogy Franciaországba menjen, és próbáljon, mint régensnő hatalomra jutni. Ő el is indult Edinburgh-ból, és Hollandián átutazva néhány napig Meissenben, majd Frankfurtban időzött, aztán Svájcon keresztül Piemontba érkezett. Végül Szagéna grófnő néven egy Sestri nevű városkában állapodott meg 12 mérföldnyire Genovától Károly Albert király fejedelemségében. Bonnechose, aki mindenről nem is álmodott, ennek köszönhette, hogy egy évvel elhalasztódott a halála. Párizsban lassacskán híre ment annak, hogy valahol Honfleur és Delivrant között felfedeztek egy eddig ismeretlen tengeri kikötőt. Ennek következményeképpen hébe-hóba felbukkant egy kalandos kedvű fürdővendég, aki roppant bizonytalan hangon megkérdezte, igaz, hogy létezik egy Trüvillen nevű helység? És ha igen, akkor az a torony a Trüvilli templom tornya? Fájó szívvel bár, de eloszlattam kétségeit, mert már éreztem annak az időnek a közelettét, amikor az én Trüvillenből egy második Dieppe, egy második Boulogne, egy második Ostend lesz. Sajnos nem tévedtem. Trüvillenben ma 10 fogadó működik, a telkek pedig, melyeket akkor holdanként 100 frankért vesztegettek, ma 5 frankt érnek négyszöglábanként. S egyre jöttek a vállalkozókedvű fürdővendégek, az eltévedt turisták, az iránytű nélküli hajósok. Egy napon így érkezett meg egy 28-30 év körüli vendég, aki Böden bankárként mutatkozott be. Éppen megérkezés estéjén, fürdés közben messze kimerészkedtem a tengerre, és váratlanul körülbelül 10 lépésnyire észrevettem egy halat. Ha nem ilyen szerény természetű vagyok, ráfoghattam volna, hogy delfin, mely engem egy második Arionnak néz, de jobb, ha bevallom, hogy nem voltak ilyen szép gondolataim. Én csak azt láttam, hogy a hal gigászi nagyságú, és kilelt a hideg a közelségétől. Ahogy csak bírtam, úszni kezdtem a part felé. Jó úszó voltam akkoriban, csak hogy a hal, mint hivatásos úszó, járatosabb volt ebben a mesterségben. Így aztán nyomon követett, és szemmel láthatóan minden megerőltetés nélkül tartani tudta a kettőnk közötti távolságot. Néhányszor erőt vett rajtam a fáradtság, főképp, mert már nagyon kapkodtam levegő után, s már-már azon voltam, hogy megpróbálok lábra állni, mégse szántam rá magam. Féltem, hogy ha rájövök, milyen mély alattam a víz, megijedek. Úsztam tehát tovább, míg csak a térdemen meg nem éreztem a tengerfenék fövenyét. Körös körül az úszófürdő vendégek nagyot néztek, amikor észrevették az utánam úszó halat, mely úgy követett, mintha pórázon húznám magam után. Én azonban, mint említettem, alig, hogy homokot ért a térdem, fölálltam. Kísérőm egyik bukfencet vetett a másik után, és úgy viselkedett, mint aki teljesen elégedett a helyzettel. Végre megfordulhattam, és alaposan szemügyre vehettem. Rájöttem, hogy egy delfin jött utánam. Abban a szempillantásban elindultam Ozari mama fogadója felé. Úgy vágtam át a városon, ahogy voltam, vagyis úszónadrágban. Ozari mama nem egy könnyen jött ki a sodrából, az én látomra azonban felkiáltott. Nem volt hozzászokva így hiányos öltözetű vendégekhez. Semmi baj, Ozari mama, mondtam megnyugtatóan, csak a puskámért jöttem haza. Jézus Mária, kiáltotta. Csak nem a paradicsomba készül vadászni. Ha nem siettem volna, megálltam volna, hogy megdicsérjem ezért a szójátékért, de nekem a delfinen járt az eszem. A lépcsőn Karennével találkoztam. Meg kellett állnom, olyan szűk volt a hely. Éreztem, hogy illenék a férje és a fia felől érdeklődnöm, de azt is éreztem, hogy a helyzet nem kedvez egy ilyen csevegésnek. Karenni elment, én a szobámba rohantam és rávetettem magam puskámra. A cselédlány éppen ágyazott. Nicsak, mondta, az úr a puskájáért jött? Nem inkább a ruhája hiányzik az úrnak? Látnivaló, hogy öltözékem a legnagyobb fokú elmészséget csiholta ki az emberekből. Lélegszakadva rohantam vissza a tengerpartra. Az én delfinem még mindig ott bukfencezett a vízben. Bementem a tengerbe, míg csak derek, amíg nem ért a víz. A hal 50 lépésnyire lehetett tőlem, attól féltem, ha tovább merészkedem, elriasztom. A távolság így is kedvezett a lövésnek. Célba vettem a delfint, és lőttem. Meghallottam azt a jellemző, tompa ütést, amikor húsba furódik a golyó. A delfin azonban alámerült a vízbe, és eltűnt. A halászok akadtak rá másnap annál a sziklánál, ahol a kagylókat szedik. Golyóm a szeme fölött érte, és átfurta a fejét.